Charlotte.
Szép jó estét kívánok minden kedves hallgatónak, Virányi Gábor vagyok. Ugye ma van Kislev hó 25-e, ez ha valakinek ilyen Szuajhélinek tűnik, az nem véletlenül, ugyanis ez egy héber naptári hónapnak a neve, a Kislev, és a 25-e nyilván az a napnak a száma, és a mai nap az azért nagyon-nagyon-nagyon-nagyon fontos, mert ma van Hanuka első napja, ez olyan, mint a keresztényeknél a karácsony tulajdonképpen, csak egy kicsit más, és nagyon sokan így össze is hozzák egyébként, hogy a keresztényeknél karácsony van, a zsidóknál meg Hanuka, és hogy ez milyen nagyszerű dolog, de a kettőnek igazán nagyon-nagyon sok köze nincsen egymáshoz. No, ennyit előjáróban. Egyébként így Hanukáról azt kell tudni, hogy réges-régen, egy messzi-messzi galaxisban, amikor a szír görögök, a Antiochus Epifanészszal bevonultak Jeruzsálembe, és elkezdték megszentségteleníteni azt a hatalmas nagy szentét, ahol a zsidók nap mint nap mutatták be az áldozatokat, és csak ott mutathatták be az áldozatokat, ezt így teljesen hazavágták. Olyan szinten, hogy minden egyes alkatrészét ennek a szentélynek igazándiból megszentségtelenítették, és mikor a hasmoneusok, ez egy zsidó dinasztia volt, megerősödtek, és sikerült legyőzni a szíreket, és kirúgdalni őket tulajdonképpen Jeruzsálemből, és sikerült visszaszerezni a szentét, akkor egyetlen egy kis olajmécses találtak, ami működőképes volt, amit nem szentségtelenítettek meg ezek a görögök, vagy mindegy, vagy szírek, teljesen mindegy, hogy hívjuk őket. Ez azért volt kicsit gázos, így röviden, mert hogy állandóan égnie kellett az örök mécsesnek a szentében, és 8 napra volt szükség ahhoz, hogy új olajat készítsenek, megszentelt olajat készítsenek, azért, mert hogy minden egyes préselésnek a legelső cseppje volt csak alkalmas arra, hogy felhasználják az égésre, és ez az egy kis olajmécses, amit találtak, és kóser volt, ez 8 napig sikeresen égett, és ez volt az egyik csoda a Hanukakor többek között, mert hogy ugye addig égett, amíg sikerült új olajat készíteni. A másik csoda pedig az, hogy egyáltalán találtak ilyen olajat. És a későbbiekben pedig ezeket a napokat tulajdonképpen ünnepnapokká tették, és olyan szinten, hogy minden az évnek ezen a napján, ugye a zsidó időszámításról van szó természetesen, minden év Kislev hó 25-én elkezdik égetni ezt a bizonyos hanukkiát, ami olyan, mint egy menóra, csak a menórának 6 plusz 1 ága van, a hanukkiának ugye meg értelemszerűen, mivel 8 napos az ünnep, ez egy 8 plusz 1 ága van, arra emlékezvén, hogy Hanuk akkor réges-régen milyen hatalmas nagy csoda történt. Na, erről fog nagyjából szólni a mai műsor, úgyhogy érdemes lesz velünk tartani, vagy velem tartani, és most kicsit zenélünk.
Hey! 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 H
Történet valahol ott kezdődik el, ugye, hogy a második szentély fennállásának idején, amikor a görög uralom hatása alatt állt Izrael, és főleg Jeruzsálem, mindenféle szigorú rendeleteket vezettek be, mind a vallási életben, mind a politikai életet, a világi életben is. Többek között, és hát itt nyilván most elsősorban ugye a vallási oldalt kellene hangsúlyozni, megtiltották a különböző áldozatoknak a bemutatását, a görögök, és a szentét is, a zsidóknak az ősi szentét, ahol a mindennapi áldozatokat mutatták be, azt is megszentségtelenítették. A Shulchan Aruch úgy mondja, hogy réseket ütöttek rajta, mármint a falon, és megszentségtelenítették a szentségeket, a tisztaságokat. Majd, és egy hatalmas isteni csoda hatására, ugye az örökkévaló, illetve hát az örökkévaló által vezérelt emberek kiszabadították a görögök kezéből a szentét, és győzedelmeskedett a Hasmoneus dinasztia. A főpapok felettük is megölték őket, és kiszabadították a népet, és tulajdonképpen sikeresen visszaállították Izraelnek a királyságát, ami több mint körülbelül 200 éven keresztül még működött is. Az egésznek a története, tehát maga a felszabadítás, az Kiszlev hó 25-én kezdődött, ez a Hanukkának a K szócska jelzi ezt a 25-öt, de majd erről még későbbiekben lesz szó, ígérem. De lényeg az az, hogy Kiszlev hó 25-én, amikor felszabadították a szentét, nem találtak tiszta olajat ahhoz, hogy a mécsest meg tudják gyújtani, mármint az örök mécsest meg tudják gyújtani, és pontosabban egyetlen egyet találtak, ami 8 napig égett, és ez a 8 nap alatt sikerült újabb tiszta olajat előállítani az örök láng égéséhez, vagy táplálásához, és ez hatalmas nagy csoda volt, de ennél sokkal nagyobb csoda volt, hogy egyáltalán találtak olyan olajat, ami működőképes. Ezért estéről estére, Hanukakor, a későbbiekben egy-egy gyertyát gyújtunk meg, minden nap egyel többet, ez lett a szokás. Ugye még egy szó annyit, hogy a Hanukka szó, illetve néhány mondat arról, hogy a maga a Hanukka szó honnan származik. Ugye ezt mondtam, hogy ez a K betű és a H betű Hanukkah, hogyha nagyon csúnyán szeretném ejteni, akkor az jelzi a 25-öt, a Hanu, vagy a Han szó pedig a megpihenni. Mert megpihentek ezen a napon, a 8. napon sikerült megpihenni a papoknak, mindenkinek, akik a szentét tisztításával foglalkoztak. Ezen kívül van egy olyan jelentés a Hanukának, illetve hogy felavatásnak az ünnepe, mert hogy újra felavatták a szentét. Erről egyébként részletesen lehet olvasni Josephus Flavius könyveiben is, nagyon sokat foglalkozik a témával. Hanukkakor pedig esténként érdemes lakomát tartani, sőt nem csak, hogy érdemes, de kifejezetten micvának, jótéteménynek, kötelességnek számít, illetve dicsőítő dalokat énekelgetni. Tehát ennyi tulajdonképpen a Hanukának a nagyon rövid történetéhez. Még egy picit akkor beszélnék erről az egész gyertyagyújtásos sztoriról, mert érdekes mese tartozik, vagy nem is mese igazán, egy talmudi történet tartozik hozzá. Hajdanán réges-régen volt két törvénytudós, akiket úgy hívtak, hogy Sámály és Hillel. A Sámályról mindig azt kell tudni, hogy mindig ő a szigorításnak volt a híve, míg Hillel meg a könnyítésnek, az elviselhetőségnek a Hillel. És megkülönbözteti, mondjuk a következő történetben nem lehet ezt annyira kivenni, de hogy az ellentétek mindig megvannak, és utána a későbbi kor pedig mindig eldöntött, hogy ki az, akit követni fognak. Történet a következő. Sámály azt mondta, hogy Hanukakor az első napon 8 gyertyát kell meggyújtani, és utána mindig egyel kevesebbet, mert jelezni kell már az első napon, hogy hány napig tartott az ünnep, és ugye minél kevesebbet gyújt meg az ember, ugye annál jobban, annál igazániból realizálódik benne, hogy mennyivel kevesebb ideje van hátra a szent időből igazániból, hogy mennyi nappal van kevesebb a szent időből hátra. Hillel pedig azt mondta, hogy ő szerintem mindig egyel több gyertyát kell meggyújtani, és ugye a 8. napon már 8 gyertyának kell szólnia, mert hogy azt mondja, hogy a szent cselekedeteket állandóan gyarapítani kell, és hogy ezért minél több jó dolgot csinál az ember, ugye annál magasztosabban, az annál többet ér, és hogy ezért nem érdemes egyre kevesebbet csinálni, az ember csinál mindig egyre többet. Na, ennyit a szép hanukai talmudi történetről, és akkor a kis zene után rátérek majd a hanuka további szabályaira. Akkor szabad munkát végezni. Nem tartozik, bár 8 napos az ünnep, és elvileg ugye ez a 8 nap ez elég nagy ünnepnek számít, és tényleg így az egész 8 napon keresztül a felavatásnak, a szentély felavatásának kellene szánni tulajdonképpen az érzelmeinket. Mégis elfogadott dolognak számít, hogy az első 2 napot azt főünnepnek használják, illetve utána az utolsó 2 napot és a közben lévő 4-et azt ilyen félünnep jelleggel, de de a Shulchan Aruch és a többi bölcs is azt mondja, hogy ez nem szentírás, lehet munkát végezni. Illetve az asszonyok igazániból nem szoktak, főleg addig, amíg ezek a mécsesek vagy gyertyák égnek a házban, mert hogy nekik a komoly szerepük volt a szentély felavatásában. Mégpedig a történet a következő. Volt egy főpap, Johannának hívták, és az ő lánya az egy borzasztó szép hölgy volt. A király, a görög, a szír király azt kívánta tőle, hogy menjen el hozzá, és háljon bele igazándiból. És a leányzó pedig ugye muszáj volt teljesíteni a királynak az akaratát, és ezért kitalálta azt, hogy sajtot visz neki ajándékba. A sajtra, miután megette a muki a sajtot, akkor meg fog majd szomjazni, és ha megszomjazik, akkor majd bort fog neki adni. És ugye a bortól erősen másnapos állapotba került az uralkodó, elaludt, és akkor a lánynak, ennek a Johannán főpapnak a lányának sikerült levágni a fejét, és ezt elvitt Jeruzsálembe, és akkor az ellenségnek a hadvezér ezt látta, hogy a királyuk elveszett, elmenekültek, tartja a fáma. És hogy ezért a nőknek igazániból nekik köszönhető az, hogy a jeruzsálemi szentély is megmenekült. Aztán is, ha már szó esett tényleg a gyertyagyújtásról, illetve akkor azt kell tudni, hogy ugye korábban nem gyertyákat gyújtogattak, hanem mondjuk épületeket, de az speciál nem ide tartozik, hanem mécseseket. Azért olajmécseseket, mert hogy ugye gyertya akkoriban még nem igazániból létezett. A legegyszerűbb, és ez a későbbi korokra is érvényes, a legjobb az az olajfáknak az olaját használni erre a gyertya gyújtásra igazániból, mert ennek a fénye viszonylag világos és tiszta, de bármilyen olaj, vagy bármilyen olajszármazék, vagy olaj alkalmas a gyújtásra, csak az a lényeg, hogy világos színe legyen. Azonban van egy kikötés, hogy ha gyertyákat gyújt valaki, vagy olajat, nem szabad annyit gyújtania, hogy az fáklyának tűnjön, mert vagy nem szabad, hogy egybefonódva égjenek, mert az is ugye fáklyának tűnhet. És van egy másik nagyon-nagyon fontos dolog, hogy nem szabad olyan gyertyát gyújtani, vagy olyan olajból hanukiát készíteni, amit nem zsidó ember készített, mert hogy arra könnyen rá lehet fogni, ugye, hogy az bálványimádás céljára készült, és ezért a vallásos emberek, a zsidó vallásos emberek nem is, hát mondom, nem mennek el például keresztény relikviákat áruló boltba gyertyákat vásárolni, mert most ezért meg fognak követni, biztos vagyok benne, de vannak ilyen báványimádó háttere ennek az egésznek, ami nem báványimádás, de mégis nagyon hasonlít rá, de mégsem az, de nem szabad, vagy jó az, hogyha a zsidó ember az nem keveredik bele gyanús dolgokba, hogy ne lehessen ráfogni azt, hogy ő báványimádó, és ebből most szépen kijöttem. Ugye kik azok, akik kiknek kell gyújtani ezt a bizonyos hanukiát, vagy ezeket a gyertyákat? A szokás az, hogy a minden háznak, minden családnak minden férfi tagja gyújt az első estén egy mécsest, és a másodikon kettő természetesen, és minden nap egyel-egyel többet, ahogy ugye ezt a Semály, illetve a Hillel szerinti verziót elfogadták a bölcsek. De ezen kívül ugye gyújthatnak természetesen gyerekek is, és gyújthatnak, sőt, nőknek is micva kötelesség, vagy micvának számít, nem kötelesség, de micvának számít gyújtani. Hova kell rakni ugye ezeket a mécseseket, vagy gyertyákat, vagy hanukiákat? A legjobb, azt mondja a Shulchan Aruch és a hagyomány, hogy olyan helyre rakni, ahol ezt a leginkább tudja, ahol a leginkább tudja hirdetni a gyertya, hogy csoda történt. És ugye a legjobb hely az ugye bejárat, vagy az ablak. Úgyhogy a Hanuka idején nem meglepő, hogyha számos ablakban, Magyarországon körülbelül 80 ezer ablakban kellene, hogy égjen, 9 vagy 100 ezerben, de hát nyilván ennyit nem fogunk látni, vagy nem lehet látni, az biztos. Ott égnek majd estéről estére a növekvő számú gyertyák. Illetve hát hagyomány, most már hagyománynak számít Magyarországon, de külföldön már régóta, hogy nyilvános helyeken is gyújtogatnak gyertyákat. Például mostanában a Nyugati téren szoktak A Blahalúza téren a Dohány utcai zsinagóga előtt is volt egy időszak, amikor gyújtogatták nyilvánosan ezeket a hanukiákat. Mi az, ami még ilyen fontos lehet? Ja igen, hogy a hanukiáknak, ugye, hogy hogyan néz ki maga a hanukia. Képzeljünk el, vonatkoztassunk egy kicsit el a hanukiától, és gondolkozunk mécsesekben. Mécseseknek az aljának egy színben, egy vonalban kell lenniük. Ez azért van, mert egyik mécses sem kiemelkedő vagy magasabb rangú, mint a többi mécses. És ugyanígy tulajdonképpen a hanukiánál is visszakanyarodva, minden a hanukia úgy, mint a menóra, így egy színben van a teteje. Mert hogy az, hogy a gyertyák mekkorák, hát nyilván érdemes ugyanakkor a gyertyákat vásárolni. Ugye olajmécseseknél nincsen ilyen probléma. A másik, ami is ide megint szól majd egy történet, hogy van egy sámesz gyertya, egy szolgagyertya, amivel meggyújtogatják majd ezeket meggyújtják majd ezt a 8 ágat, illetve 8 gyertyát majd. Ez a sámesz, ez tulajdonképpen maga a 9., ez nem tartozik szervesen hozzá a hanukiához, de mégis ugye ott van. Erre a következő talmudi történet kapcsolódik, hogy a hanukia az így valahogy jelképezi azt az egész, Cuzám a hanukia, jelképezi valahogy az egész zsidó népet, hogy ha megnézzük, hogy mennyire szedetvedett ez a társaság, és hogy annyiféle ága van, ugye ha megnézzük a hanukiát is, ugye van legalább 2x4 ág, plusz a semesz, tényleg itt nagyon elágazó. És mégis van egy gyökerük, ugye az a középső ág, ahol így fölfut az egész, lehet, ahol összefutnak a szálak, és mert mégis ezek a zsidók valahol zsidók. És a legszebb a történetben, hogy ott van ez a kicsi sámesz, aki távol áll egy picivel a többiktől, alattuk, vagy inkább felettük szokott állni. Ők azok, ez a sámesz jelképezi azokat a zsidókat, akik így már teljesen eltértek, vagy elhagyták a vallásukat, szinte már alig tudják magukról, hogy zsidók. De mégis ugye, a szimbolizmusra mennyire oda kell ugye figyelni, de mégis ugye ott van benne a hanukiában ez a 9. ág is, hogy ők is valahogy a hatalmas népnek a része, vagy nem hatalmas, de ők is a népnek a részei, és hogy ez milyen csodálatos, mert ilyenkor hanukakor, főleg az utolsó napon, ugye amikor az sámesz gyertya, meg plusz a 8 ág is, hogy ég, és az milyen gyönyörű, amikor így a gyertyák égnek, és hogy így együtt örülnek a gyertyácskák. Gyertyáknak a meggyújtási ideje az a csillagok feljövetelével kezdődik. Nyilván aki tudja az, hogy nem lesz otthon, vagy nem tudja meggyújtani akkor, amikor följönnek a csillagok, akkor meggyújthatja korábban is, de azért a délutáni ima után gyújtsa meg, ha tudja. A másik ilyen nagyon fontos hagyomány az, hogy a gyújtásnál ugye összehívja a családfő a családtagokat, és körbeállják a hanukiát, és akkor így együtt gyújtják meg. És együtt hirdetik, egymás közt hirdetik tulajdonképpen az örömöt és a csodát. A gyertyának körülbelül fél óráig kell égnie, és akkor az egy korrekt gyertyának számít. Nyilván, ha ennél több, az jó, ha ennél kevesebb ideig ég, az nem jó. Akkor újat kell gyújtani, vagy így bár meg kell oldani, ne égjen fél óránál kevesebbet. És ugye a felgyújtásnak a sorrendje, az nagyon roppant fontos. A bölcsek úgy állapodtak meg, hogy ha szemben áll az ember a hanukiájával, akkor a jobbról kezd el gyújtogatni, ugye ahogy a héber írás is, vagy a sémi írás is működik, ugye jobbról balra olvasnak, meg írnak. Ezért vagy nem ezért, de lényeg az, hogy először a jobb oldalit kezdik el meggyújtani, és második nap ugye egyre többet egyesével ugye megnövelik a gyertyáknak a számát, de az új gyertya, mindig a legújabb gyertyát gyújtják meg. Tehát hiába jobbról kezdik el rakosgatni a gyertyákat, mindig először a legbaloldalibbat fogják meggyújtani. Nem tudom, mennyire érthető volt, én értem. És mindig ugye minél frissebb egy gyertya, annál hamarabb gyújtják meg, és a legöregebbik gyertyát gyújtják meg a legvégén. De azért jobbról balra kezdik el gyújtani. Na, ennyit azt hiszem nem érdemes erről beszélni. És itt jön a legszebb rész egyébként a történetnek. Nem, még miatt a legszebbről beszélnék. A három áldást kell elmondani az első nap. Elmondanak egy olyan áldást, hogy ugye azért, hogy mindegy, hogy áldott vagy te örökkévaló, a világ királya, megparancsoltad azt, hogy gyújtsuk meg a hanukiának a gyertyáját, Aztán van egy másik olyan, hogy aki csodákat csinált nekünk, és így ezért szóló áldás, és egy harmadik pedig azért szól, hogy minden évben, amikor valaki egy új dolgot csinál, akkor egy áldást kell elmondani, ez a harmadik áldás. És akkor nyilván a második napon már ezt a új dolgokért szóló áldást, ezt már nem mondják el, mert már úgyis az előtte lévő nap már csinálták, az már nagyon újnak nem számít. És most jön egy nagyon borzasztó érdekes rész, amit hát itt kimarad, vagy nem igazániból beszélnek róla, de én azt hiszem, hogy úgy korrekt, hogyha erről is szó van, bár lehet, hogy ezért megint meg fognak orrolni. Ugye a zsidók arról azt mondják állandóan, hogy nem tesznek különbséget, illetve nem szabad különbséget tenni a betért zsidók és a normál született zsidók között, és mégis vannak olyan dolgok, amikor így megint ilyen hátulról jövősen talán, vagy ilyen nem is hátulról jövősen, hanem ilyen sugallata van az egésznek, hogy mégis valahogy különbséget tesznek. Azt mondja a Shulchan Aruch, és jó, hogy ez a középkorban íródott, de még mindig egy működőképes könyv, hogy aki idegen volt és zsidóvá lett, azt mondja, hogy aki csodákat művelt Izraellel, de ha azt mondotta apáinkkal, akkor is elegetett a kötelességeinek. Mert ugye úgy szól a történet, hogy aki csodákat tett apáinkkal, itt szól az eredeti áldás. És a betért zsidónak elvileg azt kéne mondani, ugye, mert nem az ő apáival tett csodálatot, hanem esetleg a népével, mert ugye nem tehetett az ő apjával, mert hogy akkor még ő betért, vagy nem tartozott zsidók közé. Szóval a lényeg az, hogy itt is van egy ilyen kicsi ilyen megkülönböztetés, bár nem, gondolom, hogy nem szándékos, és nem negatív dolognak szánják, hanem de létezik. De nagyon kevés ilyen van, tehát azt tegyük hozzá, és inkább csak jót akarnak vele a zsidók, de van. Ja igen, hogy következő, hogy mire jó ez, miért jó az, hogyha égetjük a gyertyákat. Ugye egyrészt arról szól az egész Hanukának a hirdetése, hogy mindenki lássa, azért gyújtjuk meg a Hanukiát, mert hogy az a legelső nap, amikor a zsidók felszabadították a szentélyt, ugye akkor 8 napon keresztül égett az első olajmécses. Ja, igen, és amikor a zsidók, illetve újabb és a későbbiekben, amikor meggyújtották ezeket a gyertyákat, ugye akkor ez egy emléket állít tulajdonképpen ennek a régi időszaknak, és ezért igazániból tilos felhasználni a Hanukiának a lángját mindenféle egyéb feladatra, vagy munkához, vagy bármihez. A Hanukának a lángjának egyetlen egy feladata van, az, hogy hirdesse a csodát. De van ez a picike kis sámez gyertya, ami így arra alkalmas, hogy ezzel gyújtják meg a többi a fő gyertyákat. Na ezt a kis sámez gyertyát ezt lehet használni bármire. És ezért van egy picivel feljebb, erről lehet tüzet gyújtani, ezt lehet használni mindenre, de az a jó, hogy ehhez se nyúlnak hozzá. No, ez a lényeg a lángoknak, illetve a lángoknak a használatához. Ugye mi van, szóba jöhet az is, vagy nagy kérdés lehet, hogy na mi van szombaton? Na szombaton hogyan gyújtanak a zsidók hanukiát, mert hogy ugye szombaton tilos gyertyát gyújtani, lehet-e tüzet gyújtani. Na erre is van nagyszerű magyarázat, illetve lehetőség, ugyanis szombat beállta előtt, pénteken, mit tudom én, a délutáni ima és az esti ima között meg lehet gyújtani a gyertyát, és az tökéletes, és akkor az majd beleég majd a szombatba, ez az ő dolga. És ezen kívül ugye majd meggyújtják majd a szombati gyertyákat is, amikor annak eljön az ideje. A szombaton, ugye, mert hogy ugye a szombaton is kellene elvileg gyertyát gyújtani, ez a szombat-szombat, és nem a péntek-szombat. Mármint, hogy ugye azt tudni kell, hogy a zsidóknál az időszámítás az mindig, vagy a napszámítás az estétől estig tart, és ezért péntek este már bejön a szombat, és szombat este megy ki tulajdonképpen maga az ünnep szombat. És ezért a szombati gyertyákat, amit szombat-szombaton kellene meggyújtani, azt a szombat kimenetele után gyújtják meg. És hogyha azt mondom, hogy sebesz, vagy sebát, akkor sokkal jobban érthetőbb, és akkor így is elmagyarázom, ha valaki nem értette. A sebát bejön péntek este, még péntek délután meggyújtják a hanukia gyertyákat, a sebát kimegy szombat este, és ezért szombat este után, illetve szombat este a sabát kimenetele után gyújtják meg a szombati hanukia gyertyákat, és akkor ez így most már teljesen érthető volt, remélhetőleg. No, hát valami ilyesmiről szól ez az egész hanuka, így nagyon tömören és nagyon velősen, és erről többet is lehetne akár beszélni, sőt órákat, napokat is, mert elég széles irodalom tartozik hozzá. Mégis én azt hiszem, hogy így kezdetnek ez is sok volt, úgyhogy most egy kicsit zenélünk, és utána folytatom. Lesz annyira komoly a műsor, vagy igyekszem hozni a régi formámat, ez most vagy öröm, vagy szomorú hír, én nem tudom. Mit lehet még így Hanukkakor elmondani? Ja igen, nagyon nagy csoda, micvának, vagy ilyen jó téteménynek számít süteményeket, illetve fánkok, pontosabban fánkokat enni. Én is azt ma ettem, kaptam, és az nagyon finom volt. Ez még így Hanukkához tartozik, aztán még mit tartozhat, ami még ilyen szép hanukkai történet. Ja, az, hogy ez nem egy biblikus ünnep, ez a többek, az egyik azon kevés ünnepeiknek a zsidóknak, ami nincs benne a Bibliában, úgynevezett posztbiblikus ünnep, mert hogy addigra, amikor ez az egész történet megszületett, addigra lezárták a Bibliát, úgyhogy ez minden más könyvben megtalálható, csak a Bibliában, nem? Ja, nagyon fontos, még azt, és akkor már beszéljünk egy kicsit erről is, ugye a gyerekeknél mi a helyzet Hanukka ügyben. Az első nagyon-nagyon fontos dolog, és ezt ajánlom minden egyes zsidó szülő figyelmébe, még akkor is, ha nem vallásos, sőt, akkor ajánlom legigazándiból. Minden egyes nap kérünk szépen ajándékot, mert hogy 8 napos a Hanukka, és akkor minden 8 napon kell kapni ajándékot. Úgyhogy ez az egyik. A másik pedig van egy nagyszerű játék, amit kisgyerekeknek lehet így odaadni ilyen szemkiszúrás jelleggel. Az a neve, hogy trendelli, vagy szövivon. És ez arra jó, ilyen pörgettyű, ugye, ez a magyar megfelelője, azzal a különbséggel, hogy ennek a pörgettyűnek 4 oldala van, és a négy oldalán, hát ez egy kockát képzeljünk el, aminek az alján van egy olyan kis picike, igen. De van ebből hatalmas is egyébként, de léteznek picikék is. A picikék azért jó, mert zsebre lehet rakni, és akár autóban lehet velük nagyszerűt szórakozni, vagy repülőgépen. A nagyobbakat pedig esetleg pályaudvarokon tudom elképzelni, vagy saktáblákon. A még nagyobbakat meg, nem tudom, őrhajókon, vagy kilövőállomásokon, autópályákon, bárhol reptéren, ne súgják, akkor tudom elképzelni. De mindegy, hát nem a méret a lényeg, hanem a 4 oldala. A 4 oldalán 4 darab betű van, egy N betű, egy H betű, nem, egy N betű, egy G betű, egy H betű, és egy P betű, illetve vagy egy S betű van a P betű helyett, attól függ, hogy hol készült, vagy hol játszanak ezzel a játékkal. Ugye a 4 betű az annak a rövidítése, hogy Nézgadol Hayá Po, vagy Nézgadol Hayá Sem, és ez arról szól, hogy a Néz az a csoda, Hayá az a volt, Néz az a nagy csoda volt ott, vagy nagy csoda volt itt, ugye, és ugye nyilván az itt az azokra a játékokra vonatkozik, amikre azt írják rá, hogy Madein Izrael, és a Sám ugye az, ami ott, az pedig, mit tudom én, az azokra a játékokra vonatkozik, amire azt írják rá, hogy Madein Korea, vagy akármi más. No, ennyit a játék, és akkor az nagyszerűen lehet vele játszani, és akkor lehet fogadni, hogy melyik betűre fog ráesni, és akkor ez egy, meg amúgy is pörög, és olyan, mint egy búgócsiga, és ez mindenkinek nagy boldogság. Ráadásul egy halk játék, úgyhogy a szülők is nagyon örülnek neki. No, ennyit, azt hiszem, hogy ha még eszembe jut valami egy Hanukkáról, akkor ígérem, meg fogom osztani, és többiekkel is, és akkor addig még zenélünk egy kicsit. Steht am Feld in der Nacht, tragt den Tag die ganze Nacht. Wenn man sie nehmen, dann ist es schön. Wenn man sie nehmen, dann ist es schön. Tumbala, 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 laika, tumbala, 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 laika, tumbala, laika, spiel mal, laika, spiel mal, laika, freilich so sein.
Hey, no, no. Shema Israel, Adoshem Elokeinu, Adoshem Echa. Shema Israel, Adoshem Elokeinu, Adoshem Echa.
Becsuktam az összes könyvemet, és muszáj elbúcsúznom. Jó éjszakát kívánok mindenkinek, és hák személyek, ugye hák személyek annyit, a hák az az ünnep, a személyek az meg boldogság, boldog ünnepet, és akkor ez egy ilyen nagyon szép elbúcsúzás. Jó éjszakát mindenkinek.
Shalom.